Elekes Gyula kiállítása ezúttal az Örökség címet viseli. Utalásképpen arra, hogy amit az alkotásokon látunk, az ősi mondavilág és szimbólumrendszer ötvöződése, valamint bibliai motívumok átalakulása jelen világunk nagyon is aktuális üzenetévé. Elekes Gyula fontosnak tartja a valamikori népi szimbólumrendszert felhasználva megfogalmazni mondani valóját. Elsősorban azért, mert olyan varázslatos motívumokról van szó, amelyek lassan feledésbe merülnek. Másodszorban azért, mert könnyedén alakítják azt az üzenetet, amelyet nekünk szán. Ezek a motívumok a tűzzománc nyújtotta technikai lehetőségekbe is könnyedén illeszkednek. Elekes Gyula olyan problémákat fogalmaz meg az évszázados motívumok felhasználásával, amelyek örökérvényűek, vagy minden idők nagy kérdéseit tárja elénk saját eszközvilágával, a tűzzománccal. A jobb kifejezésmód érdekében pár éve a térbe is kimozdul, így hangsúlyosabbá, sőt hatásosabbá válik az üzenet. És természetesen káprázatosabbá is. Ellenben sikerül megtartania azt az egyensúlyt, amely révén ugyan elkápráztatja a nézőt, de ugyanakkor el is gondolkodtatja. Elekes Gyula 40 éve foglalkozik tűzzománccal, és hamarosan a beszélgetésünkből is kiderül, a kísérletezés, az önmaga fejlesztése, a folyamatos tanulás mindig is része volt életének. Az alkotótáborokban való részvétel, az oktatói tevékenység szintén ezt a fejlődést szolgálja. A színek kidolgozása, tűzben teremtése, a formák tanulmányozása, kifejező erejük végletekig fokozása egész munkásságára jellemző. Marosvásárhelyen jelenleg több mint 30 munkája látható, egyfajta szintézise mindannak, amit az évtizedek során alkotott, és egyfajta feszegetése is saját határainak. Elekes Gyula jelenleg festészet és szobrászat határán mozog. Alkotásai kimozdultak a térbe is, a különböző anyagok felhasználásával kifejező erejük is nőtt. A következőkben Elekes Gyula képzőművésszel beszélgetünk alkotási folyamatról, de ennek a technikának a varázsáról is.
Az idén lesz 40 éve, hogy tűzzománcozok. Nagyon érdekes maga ez a technika. Azt megtalálni, hogy a zománc, tehát maga a tűzzománc, a zománcszerűségét megőrizze. Ami a falakon látható, amiket próbálok én úgymond üzenetképpen megfogalmazni, és a befogadó, a tárlatlátogató fele kommunikálni, és azt, hogyha tudja kódolni, akkor esetleg még siker is van. Megtörténik. Maga a katarzis, tehát megérkezik az információ. Ezt meg lehetne akár grafikába, vagy meg lehetne akár festménybe, bármelyik technikában el lehetne készíteni. Meg lehetne fogalmazni ezt az üzenetet, de 40 éve elköteleztem magam ez a műfaj mellett, és gyakorlatilag ma már csak tűzzománccal foglalkozom, nagyon keveset grafikázok, vagy éppen festegetek. Hát amikor 40 éve ezzel a műfajja bajlódik, hogy úgy mondjam az ember. Tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy 40 éve tanulom. Mert annyi lehetőséget rejt magába, maga a műfaj, hogy azt mindig csak újra és újra megtanulni lehet. És azt szoktam mondani, szakköröket is vezetek, meg tanítok is, minden hiba lehetőségből, hogyha azt föl tudjuk építeni, hogy hol történt a hiba, és azt a következő munkába be tudjuk, mint tudást építeni, akkor azzal már gyarapodtunk, azzal már gyakorlatilag a saját technikai tudásunk gyarapodott. Kicsit úgy néz ki az egész kívülről nézve a tűzzománc, mint hogyha egy ilyen nagyon is technika függő műfaj lenne, tehát ugye kemencébe kell égetni, akkor ez most iparművészet vagy képzőművészet. De ha elkezdjük ezt úgy igazán aprólékosan szemlélgetni és boncolgatni, akkor gyakorlatilag semmi különbség nincsen a mai konceptuális művészet, ahol ugye öt lufit fölfújnak és rábogozzák valamire, és az már egy mű, egy alkotás, vagy ha szórópisztolyt használ mondjuk a festéshez, vagy a festéksprét használ az alkotáshoz, akkor ugye az is lehetne ipar. De hogyha tubusból kinyomjuk a festéket, nem? Hát az is az ipart használtuk fel ahhoz, hogy nekünk előre legyártott azt a szint, és mondjuk akkor esetleg két szint összekeverek, lesz belőle más. Ugyanez van itt is, hogy meg kell tanulni egy alapfogást ahhoz, hogy el lehessen indulni, mint minden művészetben. Most az akrilt használják, ugye az nagy divat. Ahhoz, hogy akrillal tudjál dolgozni, ahhoz az alaptudást el kell sajátítani, meg kell tanulni a fogásait, amit egy kicsit másabbak, mint hogyha olajfestményt készítünk, vagy olajfestékkel dolgoznak, vagy mondjuk akvareleznénk. Tűzománcnál annyi nagyon fontos és jelentős, hogy az alapkoncepció, tehát az ötletet, azt mondjuk társítja az ember a kifejezésmóddal, tehát hogy mit szeretne elérni. És akkor azt föl kell agyba építeni, tehát a szakmai tudást mellé rendelve, hogyha én el akarok érkezni B-be, akkor az A-tól a B-ig hol milyen folyamatoknak kell következnie. Ahhoz, hogy én kemencét használok az égetéshez, az történik, hogy ez egy tulajdonképpen egy üvegpór. Egy színes üvegpór, vagy szuszpenzió, tehát ilyen pasztőzus, akár mint a tempera, és azt felhordom ecsettel, szóró pisztollyal, vagy bármivel. A hordozó anyagra, ami lehet arany, ezüst, vörösréz, vagy előkezelt acél. Én nagy szeretettel használom a vörösrezet, az előző kettőt, az aranyat, ezüstöt azért nem, mert az megfizethetetlen, de viszont vannak a vörösréznek olyan tulajdonságai, amit a zománcozás során ki lehet használni. Képződnek oxidok benne. A színeknek a reakciója ezekkel az oxidokkal. Ez egy olyan tudás, olyan lehetőség, amit be lehet építeni ugye, magába az alkotásba. Persze ez irányítható. Van ezek közül, amit én kísérleteztem ki, van, amit ellestem másoktól, vagy rájöttem, hogy máshogy használta. Vagy nagyon jó alkalmak voltak annak idején, azért mondom múlt időben, mert most már két éve nem szerveznek nemzetközi szimpoziont Kecskeméten a járvány miatt. Ott egy hónapon keresztül lehetett találkozni hasonló technikát bűvölő alkotóművészekkel, Ausztráliától Oroszországig és Indiától akár az Egyesült Államokig. Ezek a térformák, ezek az elmúlt két évben születtek. Nagyon foglalkoztatott, hogy hogy lehet térbe elmozdítani az egészet is. Akkor ez ugye az külön kihívás, hogy egy gömbformát zománcozni, hogy ne hújon le róla a zománc alapanyag, vagy egy domborított formát, amik már negatív felületek is vannak, hogy onnan ne hújon le a zománc, hogy akkor azt hogy lehet kivitelezni, az oxidjait hogy lehet ugye felhasználni, mert itt a zománcnak egy olyan tulajdonság, ugye lévén, hogy üveg, hogy lehet csillogó. És ez a túlzott csillogás elkábíthatja, mindig ezt szoktam elmondani a diákoknak is, hogy elkábíthatja az embert, és akkor nagyon könnyen elcsúszhat a bazári, a gics fele az egész. Tehát hogy van egy határa, amin túl úgy mérlegelni kell, hogy meddig ezzel a csillogással meddig kell élni. Másrészt vannak olyan tulajdonságai, amikor az a felület, a tűzománc mattá tehető, vagy opállá tehető, féltranszparenssé tehető, mert az alapzománcok az két kategória vannak transzparens, tehát átlátszó zománcok, ez azt jelenti, hogy üvegszerű, és a fény behatol egészen a hordozóanyagig, tehát a vörösrézig. A sajátossága tulajdonképpen a tűzománcnak, hogy maga az egész színfolt egy ilyen tüzességet kap. Végső állapotában is, ha szépen meg van világítva, akkor az egy nagyon tüzes lehet. És van a másik kategória, amelyen úgy hívják, hogy opak zománcok. Ez azt jelenti, hogy nem fényáteresztő, tehát akár mat felületű is lehet, de másképp viselkedik, mint mondjuk egy transzparens zománc. Ezeket lehet kombinálni, lehet opálossá tenni, hogy félig legyen fényáteresztő, térbeliséget lehet nagyon kis felületen produkálni, plaszticitást lehet elérni akár. Itt vannak olyan portrék például, hosszú ideje foglalkoztatott az, hogy egy portrén keresztül, egy arcon keresztül a mimikán az üzenetet megfogalmazni és eljuttatni, kommunikálni. Sok mindent elárul egy arc, vagy egy kéz, annak tartása. Talán ezért is van ennyi emberfej ábrázolás, tehát arc. Ezért fordul elé annyi figurális ábrázolás. Nem csak szimbólumrendszerekbe lehet kommunikálni, hanem egy arcon keresztül is. Az lehet maszkszerű, az az arc, vagy lehet tényleg üzenetet megfogalmazni, hogy közvetítsen.
Azt hiszem, ez a sok minden, amit elmondott a technikáról, ez a 40 évnek az eredménye. Na most a mondani való szempontjából, és apropó az arcok és a maszkok, itt van 4 arc például mellettünk. Mindig történetiséget fejeznek ki ezek az arcok? Mert sokszor az az érzésem, hogy az is valamilyen, nem is tudom, szimbolikába beépített üzenet talán.
Valóban így van, tehát engem nagyon rég foglalkoztat, és próbálom ezt megfogalmazni, tovább örökíteni. Hát a népünknek a kultúrája, ennek a hitvilága, azok a hatások, amik érték, és ezt, hogy ők hogyan élték meg, vagy hogyan próbálták ezt tovább örökíteni. Itt gondolok a misztikára, vagy a mitológiai elemekre. Hogyan kapcsolódik mondjuk a kereszténységhez a mi népünk? Hogyan éli meg, hogyan lehet ezt tovább örökíteni, közvetíteni? Hát én 89 után, mert azelőtt sikertelen volt minden próbálkozás, a kiutazás, a 89 után számos helyen megfordultam Európába, és a legizgalmasabb ez az egészből az a történet, vagy az a folyamat, amikor arra a szimbólumrendszerre, arra az üzenetre, amit én itt mondjuk Erdélyben, Székelyföldön megfogalmazok, és arra rácsodálkozik mondjuk egy észak-spanyol, akik ők magukat keltáknak vallják. Ilyen újságcikkek is jelentek meg, hogy a szimbológia szelta, tehát a kelta szimbólumrendszer egy erdélyi képzőmész. És akkor nem igazán értették, hogy hogy kerülnek ezek a szimbólumok mondjuk az én képi világomba vagy üzenetembe. El kellett magyarázni, hogy végül is ez egy egyetemes üzenet, tehát az, hogy a nap az egy férfi attribútum. A régi paraszti világban is a nap az a férfit szimbolizálta, és a hold az a nőt. Össze tudták ezt kapcsolni, ugye a holdjárást és egyébet is, a természetnek a folyamatait, a holdtöltét, a magnak a termékenységét a földbe, és ezt valamilyen formában, ugye üzenetben megfogalmazta a népidíszítő világunkba, kezdve a székelykapuktól a festett hozományos ládáig, vagy a bölcsőig, azok legtöbbször üzenetet közvetítettek, nem véletlenül festettek a bölcsőre galambokat, életfát a szemébe járó fölé a székelykapura, mert az mind üzenet volt. A dekorativitás az jóval később jelent meg, amikor eltolódott abba az irányba, és elvesztette mindenféle képi üzenetét, ezért hívják legtöbbször képírásnak, mert az sokkal ősibb volt és érthetőbb volt, mint a mechanikai írásmód, ami, hát ha jól meggondoljuk, akkor a kiváltságosoknak volt csak része a paraszti világban. Nagyon kevesen tudtak mondjuk 3-400 évvel ezelőtt igazán írni, olvasni. Az, amikor ilyen képi üzenetet ebből a világból úgymond beviszek az alkotásokba és megfogalmazom, akkor nagyon furcsa, amikor rácsodálkozik egy, mit tudom én, 5500 kilométerre lakó spanyol erre az egészre.
Ezt kívánja feleleveníteni tulajdonképpen? Vagy miért olyan izgalmas ez a világ, hogy előhozza és beépíti a munkáiba?
Számomra fontos, úgy érzem. Fejünk fölött dolgok átvonulnak, irányzatok, stílusok, divatok, szokások. Én úgy érzem, hogy egy idő után minden alkotó, aki komolyan veszi azt, amit csinál, megtalálja azt a tartalmi részt, tehát az, ami számára fontos. Előbb-utóbb vagy visszatér rá, vagy valamilyen formában visszacsatol a művészetébe. Én úgy érzem, hogy attól lesz egyéni, egyedi, hát egy közösséget képviselő mondjuk egy művészet, hogyha az bizonyos fokig fölvállalja azt, ami a sajátja. Tehát, hogyha erdélyi képzőművészként, vagy a nagyon erős orosz tűzzománc iskolát vállalnám föl, vagy a játékosabb, idézőjelben piacosabb nyugat-európait, hogy nem mondjak országokat, attól próbálnék valamelyikhez becsatlakozni, de saját a népemnek az üzenetét, vagy a kultúránknak az üzenetét, vagy tartalmát, hogy ezt újra fogalmazni, befogadhatóvá tenni, akkor nem történne meg az a folyamat. És én ezt fontosnak találom, hogy az képírás legyen, ami megszületik. Tehát abban, ha mai formában van megfogalmazva, ha egy kicsit a múltból ragad ki elemeket, és azt gyúrom át, dolgozom át, ha biblikus téma, ha pedig kultúránknak, tehát az ősi kultúrának a díszítőművészetből, vagy valamiből, ami kapcsolódik ahhoz a kultúrkörhöz, onnan kiemelt részt, próbálom átfogalmazni és képé gyúrni, az fontos, mert üzenetet hordoz. Ami a legfontosabb számomra, hogy egy alkotásnak pont az a szerepe, hogy a nézőt gondolkodásra késztesse. Ne csak pillanatnyi esztétikai élmény legyen az, hogy én megnéztem, tetszik, szép, föltenném a falamra. Hanem ha azt fölteszi a falára, akkor nem azt mondom, hogy minden nap, de mikor úgy van ide, hogy kávézás közben, vagy mit tudom én, jusson eszébe, hogy ugye kicsit ránéz akkor, hogy mi is akar ez lenni, vagy miért tetszett ez nekem? Milyen üzenet fogalmazódik meg? Persze vannak e körül is érdekes történetek, mert van egy művészettörténész barátom, aki viccesen úgy fogalmazta meg, hogy a művész elképzelése, a kész mű és a befogadó, tehát aki ugye ezt az információt próbálja befogadni, ezeknek az elképzelései sohasem találkoznak, vagy nagyon ritkán.
Ugye az imént felsorolta, hogy vagy valamilyen konkrét történetiséget keressünk a mondavilágból, vagy valamilyen biblikus utalást. Ugye van, amikor csak a formák játéka készteti valamire, van, amikor arra megy rá. Például az a térbe kimozdul alkotás esetében is, a szemben lévőben is inkább azt véltem felfedezni.
Mondjuk egy ilyen mondandó mindig tennél, ami pozitív-negatív formát vonultat föl, tehát ennek a maga címe, az síkba lehet, hogy nem lenne ennyire hatásos, mint az, hogy van ez, amit a játéknak nevez, hogy a pozitív-negatív formának a játéka. Tehát a mag, ami kibontakozik, ugye, és megteremti magát a növényt, az egy gyakorlatilag egy óvó, tehát a felső rész az egy negatív forma, mert homorú. De abba születik bele, hogy az egy óvó, mint egy anya még úgy óvja azt a kis virágocskát, azt a kezdeményezést, növényi kezdeményezést. Persze benne van ez a játék, hogy a mag eleve egy domború felület, ugye a héj megóvja magot ahhoz, hogy az ki tudjon bontakozni, és az nyílik meg a héj, abból lesz ugye a termény, és ezt óvja ugye ez a környező világ, ami egy ilyen anyamé formájú homorú felület. Persze benne van ez is, vagy akár ez a mindennapi kenyerünk az a címe, ennek a kenyeret formázó domborított felületnek, ami ugyancsak zománcozza van, és hát azért van ilyen szelvényekre tagolva, mert hát ugye a Krisztus teste, az akár az úrvacsora vétel, akár a katolikus liturgiába, az ostján keresztül eljut mindenkihez. Tehát ezért van ilyen benégyzetezve, ugye, hogy hát ez mindenkihez el kéne jutni ennek. Egy kicsit még ráhangoltam azt is, hogy Krisztus fej van abba ott elrejtve, és maga az asztal is az egy keresztformát formáz, tehát gyakorlatilag benne van a kezdet is, és a vég is, és körbe, koncentrikus körökbe elszóródó morzsák, úgymond, azokat is próbálom imitálni. Amit említettem, ezek ilyen fő alapdolgok, amit én úgy érzek, hogy a vallásiságból is, amit próbálok kiemelni, amit úgy érzem, hogy a kereszténységnek legfontosabb részei, azokat úgy próbálom megfogalmazni, megfogni, és hát valamilyen formában megfogalmazni és továbbadni. A mag is arról szól tulajdonképpen, és a szemközt, amit említett, az a formák játéka, az is tulajdonképpen a teremtett világról szól. Jobb felső sarkából, ha elindulok, és balra így lefele óramutató irányába elindulok, az tulajdonképpen négy évszak. És még próbáltam egy kicsit játszani azzal, hogy ez egy szövet. Egy olyan szövet, ami megismétlődik, ami összetartja ezt a világot. Persze, hogyha megbomlik, akkor annak mindig tapasztaljuk a nyomait, és akkor azért van az, hogy a keretre ilyen szövetszerűen ki van rögzítve az egész, tehát hogy még jobban hangsúlyozzam, hogy erről szól ez a világ. Itt a bal oldalon van egy portré, az a legfrissebb munkám, azt nemrég fejeztem be, egy női arc. És az az érdekesség, amit én megpróbáltam ebben megfogalmazni, hogy a környezete az a szerves kultúrára kapcsolódik. Néha a népi díszítő művészetnek elemei esetleg visszaköszönhetnek. Ott gyökérszerű formák vannak, egy nagyon szép ritmusa van annak, amik ilyen levélbe végződnek. Ennek az az érdekessége, hogy ennek a fehér változatát, például most kultúráról beszéljünk egy kicsit, ne hozom át szó, a fehér változata ennek az úgynevezett fénykeresztbe végződő díszítő motívum, ez megtalálható a kultúránkban majdnem mindenütt, a kereszténységhez kapcsolódik, és ennek ez a fekete változata, ami tulajdonképpen az elmúlásról szól, ez például mezőségen a halotti lepedőkre hímezték ezt rá. Tulajdonképpen egy üzenete annak, hogy hát az élet is elmúlik, tehát az elmúlásról szól. És akkor ezt próbáltam fölhasználni, hogy ez a szerves kultúra a mai világban egyre jobban próbálják ezt úgymond lerögzíteni, beszabályozni, tehát ilyen négyzetes formákba, ilyen beskatujázott világot próbálnak kialakítani számunkra, hogy minden legyen leszabályozva, beilleszkedsz, nem illeszkedsz, akkor kilógsz belőle, és ez folyik át tulajdonképpen az emberi arcra is. Az érdekessége az, hogy ennek az lesz a címe, hogy nézz a szemembe az alcíme, mert ha a kifűrészelt, a lemez ugye ki van domborítva, szemrész ki van fűrészelve, és ott benézünk, akkor egy ilyen óriás tallért látunk, egy arany tallért, ami sajnos ebbe az irányba tolódik. Tehát itt az üzenet, ebbe az irányba tolódik a pénzvilága fele minden. Tehát mindenfélét próbál a világ lerázni magáról, ami kapcsolódik a múlthoz, hanem csak arra fókuszálni a pénzre.
Ezeken az arcokon egy kicsit még elfilozófálgatnák önnel, hiszen ezek a meghatározóak. Hogyha nagyon tüzetesen megnézzük a képeit, most lehet, hogy ez egy válogatás, és ez most pont úgy jött össze, viszont én ebben a válogatásban azt látom, akkor legalábbis most ezt foglalkoztathatja, hogy milyen arcok ezek, kik ezek, mik ezek, tehát milyen mélységekbe próbál általuk ön elmerülni. Különbözőek is, egyformák is, nehéz meghatározni azért.
A másokból azért állapotokat föl lehet mérni, tehát kezdve a dűtől az örömig, a gondolkodó, elmélázó.
Már ha van szemük, mert ha nem, akkor kicsit semleges.
Igen, akkor az már egy maszk. Uh-huh. Tehát az akkor már arra utal, ugye, hogy valamit fölveszünk magunkra, tehát nem sajátunk, hanem valamit fölveszünk magunkra. Ez egy ilyen furcsa egyvelegnek tűnik, de azt el kell mondanom, hogy nagyon nehéz volt összeválogatni az anyagot, ugyanis itt most 38 munka látható, több száz van. Több száz van, és abból összeválogatni úgy, hogy egy kicsit arról is szóljon, hogy hogyan gondolkodom én, mit szeretnék üzenni, azt megfogadni, és egy kicsit fölvonultatni azt is, hogy milyen gazdag világ ez. Tehát a tűzzománcozás világa nem csak arról szól, hogy kis ékszereket, mert inkább ezzel találkoznak az emberek, hogy zománcozott ékszerek. Egy gazdag világ, egy olyan pikturalitás van benne, ami csak ennek sajátja. Tehát ezt nem lehet megismételni olajfestménybe, ezeket a lehetőségeket. És ezért van az, hogy ennyire gazdag. Tudtam volna hozni egy teljes kiállítást, akárcsak, ami az emberi arcokról szól, vagy azt megfogalmazni. Úgy próbáltam összeválogatni, hogy egy gazdag, egy változatos, egy színes világot hozzak el, pont azért, hogy élményt jelentsen. Azon kívül, hogy formailag hogy van megfogalmazva, milyen üzenetet közvetít, azon túl a lehetőségeket is felvonultatni. Tehát van itt olyan munka is, ahol a portré az például teljesen grafikus. És az is volt a cél, hogy megmutatni, hogy lám, ezt is meg lehet csinálni vele. De lehet teljesen dekoratív is, de lehet akár mindegy szénrajz, olyat meg lehet vele csinálni kell.
De csak főelem az arc azért, na.
Csak főelem az arc, igen. Még mindig foglalkoztat, de hosszú ideig foglalkoztatott, hogy az arcon keresztül mennyi mindent el lehet mondani, hogy mennyi üzenetet meg lehet fogalmazni. Meg lehet akár egy figurális kompozícióba, testtartásból, vagy meg lehet fogalmazni akár dekoratív elemekből is. De volt egy olyan időszak, amikor nagyon foglalkoztatott ez, hogy meddig lehet ezt fokozni. Elkészül egy mű, és akkor mindig, ami a legutolsó alkotás, ami elkészült, az úgy érzem, hogy ez most jó. Leteszi, eltelik mondjuk egy hónap, kettő, vagy akár hét is, olyan is, hogy napok, és akkor rájön, hogy hát ezt azért nem így kellett volna. Ez pont arra készteti, hogy na jó, akkor majd a következőben, akkor majd megpróbálom ezt én tovább gondolni, és másképpen megfogalmazni. És akkor valószínű, hogy hosszabb ideig, hát 4-5 év, amíg ez foglalkoztatott, hogy arcokon keresztül, a kezeken keresztül, annak a tartása, jelentése. Az általános ikonográfiában az emberi test az három részre tagolhatózható. Az övön aluli rész az a testiség. Az övtől a nyak magasságáig, tehát mondjuk az állig, az a lelkiség, és a fej fölötti rész, tehát maga a fej is tulajdonképpen, de az a fölötti részt azért mondom, mert néha a régi képi ábrázolásokban is azért van a fej körül, hogyha az üzenetet fogalmaz meg, és nem csak ábrázol, azért van fölötte bármi, mert akkor a szellemiséget fogalmazza meg. Tulajdonképpen az arc fej rész az a szellemiségről szól. Mi van bennem, mit akarok én elmondani? Én, aki ott vagyok az alkotáson, mint ábrázolt személy, mit akarok a nézőnek elmondani? Milyen szellemiségről akarok kommunikálni? Mi van körülöttem?
Az elején azt mondta, hogy hát ez izgalmas technika, és Ön nem korlátozza. Soha nem korlátozta abban, hogy azt fejezze ki vele, amit szeretne? Ezt most azért is kérdem, mert ugye vannak ezek a tényleg egy síkban készült alkotások, és akkor itt vannak ezek, amikkel már kimozdult. Tehát mozog gyakorlatilag egy egészen más technika által a festészet és a szobrázat a kis plasztika között.
Vannak azért ennek a technikának is határai. Például a domborított női arcnál vannak eszközeim rá, szerszámaim, hogy azt teljesen kibontani, és szoborszerű, tehát egy domborított rézlemez legyen, ami szoborszerű. De vagy a szoborszerű felületre, ami annyira megvan kész, zománcot hordok föl, akkor gyakorlatilag egy szobrot zománcoztam. Nehéz megtalálni, de valahol meg kell találni azt, hogy meddig lehet ezekkel a domborított felületekkel is elmenni, hogy ne lépje túl azt a határt. Ne úgy tűnjön, hogy na jó, van egy jó rosszul kidomborított féldombormű, vagy dombormű, és azt valaki bekente festékkel, hogy így mondjam, lezománcozta. Hanem megtalálni azt a lehetőséget, vagy azt az állapotot, amikor a kettő egymást kiegészíti. Kellő tisztelettel és alázattal kell ezt is azért csinálni. Lehet vele játszadozni, lehet kísérletezgetni. Ezek ilyen köztes folyamatok. De azért kell, hogy ezek a folyamatok magát a zománcozást igazolják. Tehát ne kerüljön abba a helyzetbe az ember, hogy jó, hát ez tűzzománc, de lehet, hogy ha mit tudom én, grafika lett volna, vagy guásba, vagy temperában jobban meg lehetett volna csinálni. Vannak korlátai, színek, lehetőségek, de hát, amit említettem, mint minden technikának, ezt meg kell tanulni az alapfogásokat. Gyakorlatilag 2002 óta Székelyudvarhelyen működik tűzzománc alkotóműhely csütörtökönként gyerekeknek, persze most nem ebben az időszakban, péntekenként felnőtteknek. Nyaranta szervezünk alkotótábort, 2 évente szoktam mesterkurzust szervezni. Nagyjából próbálom azt is fölmérni, hogy mire van igény, hol kellene valami újat hozni, új hangot, elképzeléseket, megoldásokat, és ezzel próbálom úgymond gazdagítani ezt az egész viszonyulását, főleg akik oda járnak. Én meg úgy vagyok vele, hogy jó lehetőségek az, hogy vannak ilyen megmérettetések, ahol rengeteg mindent lehet tanulni, lehet barátkozni, megnézni azt, hogy mit tudom, egy indiai, hogy viszonyulna az anyaghoz. A német iskola az, ami le van írva, és évszázadokon keresztül csinálták, azt próbálja követni. Tehát neki eszébe nem jut az, hogy mit tudom én, felületeket módosítson, vagy úgy ért, hogy domborítson, és az zománcozza, vagy van egy ilyen technika, például a sodrony zománc. Ez egy erdélyi kultúrához kapcsolódó zománcozási technika, és ez annyira közismert, hogy például a bécsi kincstárban, a császári kincstárban is a kiállított ékszereknél úgy írja, hogy Siebenbürg is és Nordrátemáér. Tehát ezt így jegyzi a művészettörténet, erre amire mi büszkék lehetnénk, és próbálom is újra tanítani, hogy minél többen ismerjék meg, nem csak itt, hanem kint is, és hogy úgy ismerjék meg, mint erdélyi vonatkozású technika. Mert én azért végig próbáltam mindenféle technikát, amit lehetett. Ez a két összecsavart rót, amit említettem, és abból alakítjuk ki a rajzot. És akkor eszembe jutott, hogy ezt meg kéne csiszolni. Milyen felülete lesz is. Akkor megcsiszoltam, és egy ilyen vonalháló, nagyon érdekes ritmusa alakult ki az egésznek, és hát el volt a német, el volt szörnyűködve, hogy hát azt mondja, az nem szokás. Hát azért, mert nem szokás, azért nem jelenti azt, hogy nem lehet kipróbálni. És persze, hogy utána megtetszett, akkor már persze, hogy úgy használtam. Sokkal kísérletezőbbek vagyunk mi itt errefele, ahol még nagyon szabadon viszonyulnak a technikákhoz azok a spanyolok.
Ön az alapötletet hogyan dolgozza ki? Tehát fejben készül, papíron készül? Mert ugye itt tévedni nem szabad, vagy nem igazán szabad.
Papíron születik meg rajzformájába először. Az az igazság, hogy a nagyobb munkákhoz készítek színvázlatot is. Nem szoktam nagyon részletgazdagon, részletesen kidolgozni, mert úgy érzem, hogy akkor kimerítem a lehetőségét is, de azt viszont, amint említettem, nem szeretem azt, hogy valamit valamire átmásolni. A megszületendő tűzzománc alkotás az ne a papírképnek a másolata legyen, hanem harmóniákat azért megpróbálom kitalálni, tehát egy színvázlaton keresztül. Ez alakul. Tehát van olyan tűzománc is, hogy 2 évet várakozik. Tehát elkezdem, érzem, hogy ezt most nem tudom folytatni, és akkor például egy darabot. Na, akkor most előveszem, úgy érzem, megvan a megoldás rá. Már készülő művel is van ilyen. Maguk a szkiccek azok készülnek, tehát elkészül egy szkicc. Nagyon foglalkoztatott ebben az utóbbi két évben a domborított felület, domborhomorú felületek, tehát hogy plasztikussá tenni a felületet, és van két újabb ötlet, ami hát érik, hogy hogyan fogom én azt kivitelezni, utána meg lehet, hogy megszületik egy másik ötlet, vagy egy másik folyamat fog meg, hogyan lehetne folytatni. Ami korlát ugye az egészben, hát az alapanyagok. Legközelebb Magyarországon lehetett vásárolni, vagy még lehet vásárolni alapanyagokat, de jobb minőségű, vagy megbízhatóbb, így mondjam, minőségű alapanyagokat, azt már Nyugat-Európából kell beszerezni. De én arra bíztatnék, aki most mondjuk neki fogna tűzzománcozni, hogy sohasem ragadjon le annál, hogy most én kaptam egy bizonyos színt, és türkizzőt helyett csak annak a kék változatát sikerült beszereznem, és akkor most összeomlott a világ, hanem akkor próbáljam azt idők során kitanulmányozni, hogy a türkizzőtből hogy lehet kéket csinálni. Talán ez is hozzájárult, hogy a változások után 90-ben sikerült először eljutni egy nemzetközi alkotótelepre, 79-81-ben szerintem neki így kellett történnie. Addig is érdekelte maga az, hogy üveg, annak a színezése, rogyasztása, formázása, csak ez abban az időszakban annyira nehézkes volt. Akkor egy véletlen kapcsán, 79-ben Magyarországon tartózkodtam, és Budapesten meséltem barátaimnak, és kérdezték, hogy van egy bukovinai székely származású festőművész, aki tűzzománcozik. Nem érdekel téged ez a történet? Hanem belekóstolnék, hogy mi az, hogy magába a folyamatba. És ebből egy olyan barátság alakult ki, hogy két alkalommal egy hónapot nála az ő műtermébe alkothattam, és akkor úgy megkedveltem ezt az egészet. Persze ez még akkor ilyen lehetőség volt, aztán tanügyből kényszer során elkerültem, és egy ipari vállalathoz kerültem, mint reklámgrafikus, és ott egy kidobott laborkemencét barátaim segítségével, ma úgy nem mondanák, hogy feltuningoltuk, tehát újra szerveztük a magát az egész szerkezetet, újra raktuk. Ez volt tulajdonképpen az első olyan lehetőség, ahol én úgymond tűzzománcozhattam, és akkor valamennyicske alapanyagok voltak. Barátaim, feleségem, ők utazhattak, én nem. Elmentek Kecskemétre, vagy barátaimhoz, tűzzománcos barátaimhoz is, próbáltak alapanyagokat hozni. Nagyon jó laborja volt ennek az ipari vállalatnak, a néhai matricagyárnak. Én ezeket az anyagokat megpróbáltam módosítani, hozzáadni oxidokat. Tulajdonképpen a nagyipar is ezt csinálja, de én ezt kicsibe próbáltam, hogy akkor ha most hozzáadok ehhez egy kobaltoxidot, akkor milyen kékeket lehet abból készíteni. A változás után, ugye 91-ben volt az első nyugat-európai meghívásom, akkor Bádenbe a Sparkassenak van egy nagy galériája, ez egy bankhálózat, és ott volt kiállításom, és hát mindegy ilyen keleti csodamadárra gondolom azért eljöttek, mert szakma is eljött, és hogy ugyanbizza, mit csinálnak Kelet-Európában. És úgy rácsodálkoztak a színekre, és akkor elmondtam, hogy hát a kényszer rávitt, vagy muszáj volt nekem ezeket kitalálni. Ezt azért említettem ilyen bőven el, hogy nem kell azonnal föladni. Tehát végig kell gondolni, hogy akkor kis kromatikát ismerve, ha hozzáadnék valamit, vagy megkérdezni egy jártasabbat, vagy egy szakembert, hogy mit kéne az nekem hozzátenni, hogy oda jussak el, vagy hogyha ezeket rétegekbe hordom föl. Ugye a transzparens színeknek az a jó tulajdonsága, hogy a fényben ereszti az alapig, a hordozóanyagig, és akkor azt meg sokszorozva visszatükrözi, és akkor, hogyha egymásra teszünk két színt, akkor az már optikailag keveredni fog. Tehát ezt bőven használom én is, tehát hogy valaki türelmesen megnézi ezeket a munkákat, akkor itt ezeket mind felfedezheti.
Azt hiszem, a kísérletezés soha nem fogja abba hagyni, így ahogy én rájöttem erre. Most ugye két évnek az eredménye ez a kimozdulás, meg elmozdulás. Marad ez a vonal egyelőre? Vagy sosem tudja, hogy merre irányul, ahogy éppen az anyag adja meg a találékonysága?
A kiinduló pont az az ötlet, hogy mit szeretnék én megfogalmazni. És akkor onnan indulok el, megszületnek az első szkiccek, utána kezdek azon gondolkodni, hogy akkor ezt milyen formába tudnám én úgymond ezt megfogalmazni. Annak térformának kell lenni, síkba kell maradni, milyen formátumú kell legyen, ez már végső állapotok. Hogy az most téglalap alakú négyzetes, hogy milyen forma kell legyen, vagy éppen egy teljesen amorf forma. Tehát ez mindig alakul ez az egész. Persze sokkal nehezebb, mint más technikáknál. Ha olajjal festegetnék, ugye, és nem tetszik, akkor egyszerű, mert veszek egy spaklit, lepucolom az egészet, kezdem előről. Itt nincs ilyen. Amikor az ráégetődött, az ott van. Kalapáccsal le lehet róla verni, de akkor már a maga hordozóanyag, a réz is annyira sérül, meg megmaradhatnak olyan kis részecskéi a zománcnak, hogy utólag az gondot okozhat. Az égetés során azt hadd említsem meg, hogy maga az égetési tartomány az körülbelül 820 és 850 között van. Ez sok mindent meghatároz. Egy égetés az körülbelül másfél-két perc. Tehát rövid. Az a másfél-két perc alatt születhet egy induló jó munka, vagy egy selejtés. Tehát egy kicsit emelkedett a hangulat, főleg az égetés során. Tehát megtörténhet az, hogy egy hétig elbütykölget az ember vele, készítgeti minden, és akkor, ha nem megfelelő az az égetés, akkor tönkrement az egész munka. De ilyenkor szoktam az elkeseredett kollégáknak mondani, hogy hát próbáld végig gondolni, hogy hol hibáztál. Azért, hogy egyrészt, hogy ne ismétlődjön meg, de ha viszont ha meg akarod ismételni, akkor tudjad, hogy hogy kell azt megismételni, mert az már akkor egy tudás, amit hozzáadtál az egészhez. Ez a gond vele, hogy hibáztam, akkor nagyon kevés a javíthatási lehetőség. Hát, hogy kijavítom, újraalapozom, lekaparom a festéket, kezdem előről. És elég költséges is. Maguk az alapanyagok nagyon drágák. Ez is szoktam mondani, hogy nem csak maga a műfaj miatt, hanem a költségei miatt is azért kellő alázattal kell hozzá viszonyulni. Ezért kell fejbe fölépíteni magát a folyamatot.